Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten, és szeretné az ő örömüzenetét átadni nekünk, szívünkre helyezni, ezt az igét pedig írva találjuk a 122. Zsoltárban. Istennek szent igét a 122. Zsoltárból olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Grádicsok éneke Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem, menjünk el az úrházába. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, mint jól egybeszerkesztett város. Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaidért, fiaimért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót. Eddig Isten igéje. Szeretett testvéreim, régi szó az a magyar fogalom, amit hallottatok most, hogy grádics vagy garádics, amit még ezelőtt két nemzedékkel nagyszüleink vagy dédszüleink természetesen használtak és értettek, hiszen az a lépcsőt jelentette, a garádicsos ház azt jelentette, hogy lépcsőn kellett felmenni. Olyan szép, hogy ez a Zsoltár és a Bibliában még jó néhány, amit a károlyi fordítás így hoz, hogy grádicsok éneke, valami olyan örömet, olyan különlegességet hoz ma is közénk, amit ebben a szóban ízlelgetünk, bár nem használjuk, de mégis valahol mélyen az érzelmekben itt van hozzánk közel. Az új fordítás már így hozza ezeket a zsoltárokat, hogy zarándok énekek. Az is nagyon szép viszont, testvéreim, ez a kép, ami mögötte van, a régi fordításnak sokkal több, hiszen arról az örömről beszél, amikor az Istenhez készülő ember, a templomba készülő ember nem csak úgy esik a templomba, hanem már otthontól kezdődően elindulva van egyfajta lelki út, egy lelki készülődés. Amikor szép lassan beér az Isten házába, már készen van. Elképzelem testvéreim, hogy mi lenne, hogyha itt nekünk ezen a templom feljáraton emberek úgy jönnének be a templomba, hogy nem beesnének, berontanának, hanem megállnának minden lépcsőfokon és elmondanának egy rövid imádságos mondatot. Akár a mi atyánkot, ahogy jönnek felfele minden lépcsőfokon elmondani egy mondatot. Hogy mire az ember bejön az Isten elé, akkor mégiscsak valahogy imádsággal jöjjön be, hogy ez az út, talán ez a rövid út, ez a néhány lépcső, több legyen annál, mint távolság, és annak legyőzése, ez az Istenhez készülődésnek a gyönyörűséges alkalma legyen, azután, hogy hétközben amúgy is eleget rohan az ember. Olyan jó lenne megállni, egy picit úgy mondjam korábban jönni, és aztán szépen lassan lélekben is emelkedni lépcsőfokról lépcsőfokra, míg oda jutunk, míg oda jutnak emberek az Isten elé. És mire beír ő elé, akkor mindent kizár a régi világból, és egyedül csak a lélek vezetésében az örökkévaló Istenre tudna figyelni. Örvendezek, mikor ezt mondják nékem, menjünk fel, az Úr házába. Morzsolgassuk egy kicsit, testvéreim, a Zsoltárnak ezt a mondatát. Örvendezek, mikor azt mondják nékem, hogy menjünk el az Úr házába, az Isten házába. Öröm, amikor a templomba kell menni. Belülről való vágy. Mert sokáig kimaradt az embernek az életéből. És mikor egyszer megkóstolja az Isten jelenlétének a gyönyörűségét, akkor kívánatossá válik. Nem szívesen idézem meg, testvéreim, a régi időket, mert azt szokták mondani, hogy mikor az ember elkezd emlékezni, akkor már öregszik. De mégis, ha utaljak vissza, testvéreim, hogy a régi világban, amikor a hétköznapok egy kicsit jobban elváltak az ünnepnapoktól, mint a mai időben, akkor biztos visszaemlékeztek ti is szüleiteknek, nagyszüleiteknek az életéből, hogy azon a vasárnapon a testet is kimosták, ünneplőbe öltöztették, voltak olyan helyek, ahol volt úgynevezett templomba járó ruha, amit sehol máshová nem vettek fel. Csak a templomba. Lakodalomba se, máshol se. Csak a templomba mentek vele, mert az a ruha, az olyan volt, amiben Isten elé mentek. És aztán azért mentek oda, hogy kimossák egy hétnek, vagy talán több hétnek a fáradtsága után is a lelküket. Engedjék átöblíteni az Isten szeretetétől, a Szentlélek erejétől, hogy a következő héten, vagy a következő hetekben új erővel tudjanak nekifutni mindazoknak a kihívásoknak, amik előttük vannak. Örvendezek, mikor azt mondják nékem, hogy menjünk el az Úr házába. Azt mondják az írás magyarázók, hogy ez a Zsoltár a babiloni fogság után keletkezett, amikor 70 esztendő tapasztalata volt az Isten választott népének, hogy mit jelent templom nélkül élni. Imádság helye nélkül élni. Mikor mit jelent, hogy anyanyelvemen nem tudok szólni az Istenhez? Mit jelent, amikor más népek isteneit kell imádni és elfogadni? És amikor visszajön ez a nép a babiloni fogság után, és elkezdik építeni a úgynevezett második templomot, amely dicsőségében és külső szépségében nem volt mérhető az első salamoni templomhoz, mégis a hívő ember szívében, akik valószínűleg nagyon messziről jöttek, nem Jeruzsálemből, valahonnan úgynevezett vidékről, egyszer csak elkezd örvendezni a szívük, hogy én hosszú kihagyás után elmehetek az Isten házába. Elmehetek és újra szólhatok azon a régi nyelven, amit talán még én nem is ismertem, de valahol apáim, nagyapáimnak az örökségében ott volt. Ezen a nyelven szólhatok én, az én Istenemhez, az én élő Uramhoz, aki ott volt nemzedékeken keresztül, sőt az emlékezetben olyan messze vissza, amit hallottunk egészen a Mózes énekéig. Aki vezette, kihozta a népet, és ez ott volt az emlékezetben nagyon mélyen. Testvéreim, valószínűleg az a nemzedék, amely megfogalmazza ezt a gyönyörű Zsoltárt, átélte, hogy mit jelent a szétszóratás. Mit jelent Isten nélkül, Isten hiányban élni, és egyszerre a szívükben felbuzog ennek a gyönyörűsége, hogy milyen jó, hogy most mehetünk. Nagy öröm, hogy én elmehetek az Isten templomába. És aki itt énekel, és így énekel a mai időkben is, az ő szívében, az hármas közösségért jön az Isten népe közé. Először, testvéreim, azért, hogy ő személyesen együtt legyen az Istennel. Talán hosszú idő után. Vagy újra. Egy hét után. Vagy egy betegségből felépülve, vagy egy sikeres történet után, amikor elhozza életének háláját. Amikor végre sikerült a családot úgy összeterelni hétvégén, hogy megfoghatja a gyermeke vagy az unokája kezét, és eljöhet, elmehet az Isten házába. Mert kimaradt ez. Miközben kergette az életet, és az élet is kergette őt, néhányszor megalázták, néhányszor sírt, talán egyedül és titokban a bántástól, jó eljönni a békesség helyére, ahol Isten az ő csendes jelenlétében magához öleli. Jeruzsálembe. Maga a város név is ezt jelenti, a békesség helye. Jó nekünk eljönni, testvéreim, a világ hangosságából az Isten csendjébe, a zaklatott létből, a Krisztus megváltó szeretetébe, a megváltás és a szabadulás helyére. Jó nekünk itt lenni. Tudjátok, testvéreim, aki az Istenhez jön, és az ő templomában keresi Isten szentségét, annak az Isten mindig készít valamit. Biztosak lehetünk ebben. Azért jó eljönni, azért érdemes eljönni az Isten szent szín elé, mert Isten mindenkinek készít valamit. Lehet, hogy egyetlen szót. Lehet, hogy egy érzést. Lehet, hogy egy megerősítést, egy biztonságtudatot, egyáltalán annyit, hogy jó helyen van az életem. Vagy éppen annak tudatosulását, hogy mennyi mindent elrontottam. De Isten Krisztusban kinyitja újra a lehetőséget, hogy helyrehozzam és újra kezdjem azt, amit elrontottam. Isten soha nem vár üres kézzel. És mindig a leggyönyörűbből, az ő mennyei gazdagságából ad az övéinek. Úgy, hogy néha fizikailag is megengedi megérezni annak a gyönyörűségét és valóságát, hogy Isten hogyan van velünk nemzedékről nemzedékre. Az előző gyülekezetben, ahol szolgáltam, a falunak és az egyház községnek is a legrégebbi tárgyi emléke, a falu betelepedésével, a török hódoltság, még nem utáni, hanem alatti betelepedésével egy időből származott 1648-ból egy urvacsoraosztó tányér. Rajta volt az egyházközségnek a neve. És én egyszer bevittem a templomba, nem urvacsorakor, és fölemeltem, és azt mondtam, testvéreim, ha semmi más nem lenne ebben a faluban, nézzetek ide, hogy Isten nemzedékről nemzedékre. 1648 óta ebben a faluban a ti szüleiteket, dédapáitokat, ükapáitokat és szépapáitokat hogyan hordoztak kegyelemben, mert ez a tárgyi emlék arról beszél, hogy 300, egy néhány évvel később, majdnem 400 évvel. Még ti is ugyanannak a kegyelemnek vagytok a részesei, egész családnevek őrizték, századokról századokra ennek a közösségnek az ott létét. Tudjátok, testvéreim, ezek az életnek olyan különleges pillanatai, mikor az Isten szeretete nemzedékről nemzedékre való kegyelme az ő népén nem elvont valami, hogy ez így történt, mert így van benne a Szentírásban. Nem, megfogható módon ott van előttünk. És ti és mi, akik jöttünk valamikor, valahonnan, talán egy másik örökségből, mégiscsak úgy állunk össze, és ez a szép ebben az újkorban, és ebben a gyülekezetben, amiben együtt vagyunk, testvéreim, hogy Isten azt a szétszóródott szeretetet miképpen tudja összehozni, átölelni, mint kévét összekötni, és gyönyörűségben felragyogtatni a mai nemzedék számára, hogy itt legyenek, és ide üljenek majd közénk azok a kicsik, akiket most még ölben hoztak el, azok, akik eltotyognak, akiknek még hosszú egy óra itt lenni, mert ők valahol mélyen már gyerekkorban megérzik azt. Örvendezek, mikor azt mondják nékem, hogy menjünk el az úrházába. Testvéreim, jó eljönni személyesen, hogy megbizonyosodjon az ember arról, hogy Isten neve és az ő nagysága itt van közöttünk, ahol mi is a másikkal, a hitben testvérrel együtt tudunk lenni. De nem csak magunkért jövünk. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, hogy béke vele. Testvéreim, ez a második közösség, amiért és akikért ide jövünk. Mert az Isten közösségébe érkező, vagy az Isten örömébe érkező ember nem csak magára gondol, hanem ha másképp nem tudja, imádságban idehozza azokat, akik az övéi vérség szerint, szeretetben, talán valahol messze, térben és időben tőle. Tudjátok, van egy gyönyörű mozzanata, ami Isten tiszteletünknek, az a bizonyos egyperces csend. Én remélem, hogy abban az egyperces csendben sokan, akik itt vannak, akiket megérint az Isten igéje, úgy meghordozzák imádságban szeretteiket valahol ebben a közösségben. Akarják és vágyják, hogy együtt lehessenek. Nem csak Istennel, hanem a családtagokkal. Kisebb és nagyobb rokonsággal, azokkal, akiket amúgy olyan szívesen ölel meg az ember. Igen, ez a második közösség, és ezért jó idejönni, mert bele lehet imádkozni az Isten örömébe mindazokat, akik a mieink, akik hozzánk tartoznak. És az a kiváltsága az Isten örömébe kívánkozó és eljövő embernek, hogy ő lehet az, aki imádkozhat azokért, akik talán már önmagukért sem tudnak imádkozni. Új találkozási lehetőségek. Mikor a választott nép hazajön a fogságból, és egy pillanatig utaljak vissza testvéreim a történelmi időkre, akkor a főváros teljesen kiürült. Ezrás könyvében gyönyörűen le van írva, hogy a falak leomlottak, rókák járnak a bokrok között Jeruzsálem falain belül, annyira elvadult a város 70 év alatt. És innen építik újjá. És az újjáépítésben kötelező volt, hiszen mindenki a biztonságot jelentő vidéken telepedett meg, hogy minden családból, egész pontosabban minden nemzetségből, minden tizedik embernek kötelező volt beköltözni Jeruzsálembe, hogy a város lakosságát fel tudják tölteni. Mert nem akart senkibe menni. És ez a templomba igyekvés, ezeket a rokoni szálakat emelte fel újra. Milyen jó, hogy találkozunk azokkal, akik messze kerültek tőlünk, de mégis mikor bejövünk, akkor testvérekre találunk, ott az Isten örömében. Igen, az újra találkozásnak a szépsége mindazoknak az életében, akik eljönnek és itt vannak, alkalomról alkalomra az Isten közösségében. És miben más ez a találkozás? Abban is ez a harmadik közösség, hogy hitbeli összetartozásban és nemzeti összetartozásban vagyunk együtt. Péter apostol az ő első levelében azt mondja a Krisztusban kiválasztottakról, hogy ti királyi nemzetség, megtartásra való nép vagytok, akit Krisztus az ő drága vérén váltott meg. Testvéreim, olyan jó lenne elhinni, egy kicsit most március idusának az árnyékában, hogy Isten tényleg kiválasztott minket, hogy megtartson az ő fiában, Jézus Krisztusban, itt ezen a helyen, ahol jó vagy rossz sorssal ezer esztendőn keresztül megáldott minket, akik ugyanabban a nyelvbe és ugyanabban a kultúrában nőttünk bele. És ha ezt el tudnánk hinni, akkor azt is el tudnánk hinni, hogy az Isten újra tud építeni minket. Kövekből is újra tudja építeni az ezékieli látomás szerint az ő népét. És azért jó eljönni ide, mert amikor felmentek azok a zarándokok oda a jeruzsálemi templomba, akkor egyértelműen nem csak hitbeli közösség volt, hanem a nemzeti közösségnek az újraépülése is, hogy íme minket, a kis nemzetet, a nagy és sokszínű birodalomban, amilyen Babilónia volt, az Isten arra tartott méltónak, hogy kihívjon, visszahívjon, és megőrizzen bennünket, újraépítesse ezzel a nemzedékkel a falakat. Újraépítesse látható módon az ő nagy nevének dicsőségét, s ha van valami, amiért leborulhatunk, testvéreim, pontosan az, hogy Isten minket, ezt a nemzedéket itt ezen a helyen megbízott valamivel. És ez az örömünk, látható örömünk, hogy újraépíti az élet akarással az ő nagy nevének dicsőségét közöttünk. Visszatérjek a nagy 48-ashoz, a református Jókai Mórhoz. Talán olvasták nagyon sokan, bár ma már kicsit nehéznek tűnik a mai gyereknek az ő nyelvezete. Az És mégis mozog a föld című regényét, amelyben van egy figura, akit Kőrösi Csoma Sándor alapjáról formázott meg az író, és amikor visszajönnek a végső nagy találkozásra az egykor kicsapott debreceni református kollégiumi diákok, akkor beszélgetnek, akik otthon maradtak, és ez a bizonyos emberke, aki elment, hogy felkutassa az ős magyarokat, beszélgetnek, és gyerekkorból bennem maradt egy nagyon mély párbeszéd. Megkérdik a keletről visszatért nagy tudóst, hogy hát odakint vannak-e magyarok? Még nem találtam meg, mondja ő, de hiszem, hogy vannak. És idebent vannak-e még magyarok? Még nem látom, mondja az itthon lévő, de hiszem, hogy lesznek. Testvéreim, kicsit romantikusan, de mégis benne van valami abból a hitből, abból a reményből, hogy amit még most nem látunk, Istenben elrejtett és gyönyörűséges. Mikor jövünk, akkor hitbeli közösségbe jövünk, és olyan közösségbe jövünk, ahová összetartozásunknak gyönyörűsége van együtt. S ha sokan vonulnak örömre, az Isten örömébe ezért, egész biztos, hogy sokak öröme láthatóvá válik a világban. Öröm, öröm legyen mindig a jöveteletek, testvéreim, a megújuló családi Isten tiszteletre, de minden Isten tiszteletre. Vágyjátok, hogy együtt lehessünk Istennel, egymással, és mindazokkal, akikkel Isten közös örökséget adott nekünk. Nyelvben, hitben és történelemben. Mormogjátok, fogatok között ezt a zsoltárt. És így jöjjetek fel ezen a lépcsőn, a bejárati főlépcsőn nagyon sokszor. Örvendek, mikor ezt mondjam nékem, menjünk el az úrházába. Atyám fiaiért és barátaimért, hadd mondhassam béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért, hadd kívánhassak minden jót néked. Amen. Ha igaz lenne, hogy elég vagy te nekünk mindenben és mindenkor, Istenünk, jó atyánk, boldog emberek lennénk, nem hajszolnánk a hiába valóságot. Bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor nem vagy elég nekünk. Még rajtad kívül is nagyon sok mindenre vágyunk. De köszönjük, hogy benned megvan mindenünk. Nehéz elhinni, amit megváltó úrunk mondott. Ne aggódjatok, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe öltözködjetek. Hát higgyétek el, hogy a mennyei atyának gondja lesz rajátok. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más ráadásul adatik meg néktek. Taníts meg bennünket örömödbe, és hívj vissza sokszor megváltó úrunk Jézus Krisztusunk. Most, amikor lehajlunk hozzád, és igaz szívvel kérünk téged egy beteg testvérünknek a gyógyulásáért, aki közülünk való, akit az orvosi tudomány a tudomány határáig tud elvinni, de mi imádkozunk, hogy mennyei kegyelmeddel öleld őt át, gyógyíts meg, hozd vissza közénk. Imádkozunk szeretteiért, közeli hozzátartozóiért, hogy szívükről elvonuljon a felhő, bízzanak és higgyenek. Imádkozunk azért, hogy sokan legyenek, akik csöndben érte is imádkoznak, és másokért, akik nehézségben vannak. Imádkozunk azért, hogy építs újjá bennünket a te szent lelked által, olyan néppé, aki méltón hordozza és viseli jelenlétedet. Fogadd el azt is, amit csöndben elég teszünk. Hallgass meg, fiadért megváltó úrunkért, mennyei jó atyánk. Amen.